Estétől nagy területen megélénkül, holnap megerősödik a szél. Éjszaka 5-11, napközben 12-18 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Szabadidő, a Nemzeti Sport Rádió közösségi sportmagazinja. Minden kedden 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin. Mai vendégem Pásztor András, a Budapest Bamako Rally körös autócsapatának Békés megyei vezetője, aki nemrégiben sorozatban ötödjére nyerte meg a Budapest Bamako Rally verseny kategóriáját. Ötödszörre nyertétek meg, de hányszor indultatok?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hétszer indultam a Budapest Bamako futamon. Egyszer, és mindvégig versenykategóriában indultunk egyébként, egyszer lettünk hetedikek. Egyszer technikai hiba miatt vissza kellett fordulnunk, és ötször megnyertük a futamot, a versenykategória futamot megnyertük.
Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy elinduljatok rajta, mert említettem a beszélgetésünk elején is mikrofonon kívül, hogy én is nézegettem ezt a Budapest Bamako Rallyt korábban, de általában várólista van mindig rá. Tehát nagyon népszerű, egyébként szeretik az emberek a versenykategóriát is, illetve nyilván van egy ilyen kötöttebb futam része is. Nektek honnan jött az ötlet, hogy elinduljatok?
7 évvel ezelőtt, és hát nem is 7 évvel azért, mert volt közben kimaradás, azért egyszerűbb volt bejutni, nem volt mindig ilyen nagy, kvázi, bocsánat, sláger a Bamako futama. Ez ilyen hullámzó volt, van, amikor nagyon sokan jelentkeznek, van, amikor kevesen jelentkeznek, és amikor mi jelentkeztünk legelőször, ez 14-ben volt, akkor viszonylag egy ilyen jó fél évvel ezelőtt is tudtunk, tehát nem volt ez a nagyon hosszú várólista. Utána meg már, ha már egyszer rutinos vagy, akkor már sokkal jobban eligazodsz, például ez a nevezésbe összes többiben, szokott még a legvége előtt is felszabadulni hely. Nem mondjuk erre alapozni, azért picit bátor történet.
Gondolom most már is sokadik alkalommal azért kevesebb meglepetésért, de a legelső alkalommal volt olyan, amire nagyon rácsodálkoztatok, hogy hát erre lehet, hogy jobban kellett volna készülni, vagy nem ilyennek képzeltétek esetleg a Afrikát és a terepet?
Eleve, amikor kimozdulsz itthon az európai komfortzónádból, és megérkezel Afrikából, és amikor legelőször jársz afrikai kontinensen, akkor azért az egy mellbevágó, maradjunk annyiban, mindenféle fajta színével és árnyalatával, pozitívval és negatívval is egyébként.
Na de hogy készültök egy ilyen versenyre, mert nyilván kell egy Afrika kompatibilis autó, nyilván nektek is ezért fizikálisan, mentálisan fel kell készülni, előre meg kell tervezni, hogy milyen ételeket tudtok magatokkal vinni, milyen ruházatot, hogy néz ki ilyenkor egy felkészülés?
Az első túránk az nem volt annyira tudatos, maradjunk annyiban, az inkább egy ilyen baráti társaság, és úgy indultunk, egy autóban 4-en voltunk, és versenyezni szerettünk volna. Hát a verseny nem tett annyira jót, hogy egyébként 4-en voltunk, mert borzasztóan meg voltunk pakolva. Az autónk is azért úgy sikerült fölkészíteni, hogy mi gondoltuk, és azok a tapasztalatok hiányoztak, amik már megvannak, és már a többi versenyre tudtunk készülni. Hát akkor rengeteget szereltünk, nem gondolom őszintén, és épp hogy csak eljutottunk a célba, de sikeresen teljesítettük az első futamot. Ugye több kategória van a Bamakóban, van a Spirit kategória, aki bárki bármivel, és ez ténylegesen vedd így, hogy tényleg bármivel hajlandó kell indulni. A futamok során volt, aki stoppal jött például, ez volt nekem talán a legextrémebb. Utána van a túra kategória, az egy normál személyautó kategória, utána van a 4x4 túra kategória, illetve a verseny kategória, így van szétszedve tulajdonképpen. A 4x4 túra, illetve a versenykategória az viszonylag egy útvonalon megy, és a Spirit meg a túra kategória az megint egy másik útvonalon halad. Annyi talán, hogy a versenykategória azért sokkal jobban időhöz van kötve. Nincs az a fajta szabadság, hogy ne kellünk, és akkor Afrikába kalandozunk. Nekünk ugye meghatározzák a GPS koordinátánkat, amiket kell érinteni, ezért különböző pontszámokat adnak, és ennek megfelelően haladunk végig egy versenyen. Tehát nem feltétlen találkozunk mondjuk a túrásokkal, vagy a 4x4-eseknek avval a kalandos csapatával, akik ugye ők ráérnek reggel elindulni később, ők megkávéznak, megreggeliznek és elindulnak. Mi már azért hajnalban már össze van pakolva, van egy eligazítás, és akkor föltöltjük az aznap reggel megkapott koordinátákat, ezt gyorsan megtervezzük az útvonalat, és akkor így indulunk neki tulajdonképpen az aznapi etapnak.
Ezeken a terepeken, bármennyire jól építitek meg az autót, azért elég igényben van véve az embernek a szervezete, gerince, tereka, hogy készültetek erre?
Igen, jó mondod, és említetted közben, a legfontosabb az, ha a versenykategóriában, vagy bármilyen kategóriában indul el az ember, nagyon fontos a technikának a fölkészítése. Ha nem akar szerelni Afrikába, akkor legelőször az autóra kell gondolni, és az alapvető dolgok, a futómű, motor, fékek, ezeknek mindenféleképpen érdemes időt szánni, és költséget nem sajnálva, mert azért sokkal nehezebb Afrikában ezt azért megemlíteni, de meg lehet egyébként minden megemlítenek, és mindent megoldanak. És ami nagyon fontos, amit említetted, hogy kivel és hogy, és utána jön a fizikális, a kivel és hogy. A utolsó 4 futamot a Kósa Zoli navigátorommal nyertük meg, de előtte még a Béres Csabival és Kátai Zolival voltunk. Nekünk nagyon fontos az összeszokottság. Nem mindegy, hogy kivel töltesz el 2 hetet például, és össze vagy zárva, és egyébként néha olyan ingerek érnek, ami esetleg feszültséget okozhat, ezt egyszerűbb megoldani. A fizikális felkészülés talán inkább az, hogy hosszú etapok vannak, korán kelsz, és késő este érkezel meg. Ez egyik része, a másik része meg a borzasztó mennyiségű ülés. Tehát nem állt az embernek, a dereka jókorban van tartva, illetve az sem állt, ha időnként kiszáll és egy kicsit megmozgatja magát.
Menet közben mondjuk egy nap mennyiszer tudtok megállni? Vagy nyilván az attól is függ, hogy van-e közben település, falu, vagy mennyire veszélyesnek ítélitek meg az adott környezetet? Mert ahogy hallottam, voltak itt meg Marta egy mérges kígyó is az évek során. Nyilván veszélyes ezért Afrika.
Igen, megvannak az Afrikának a veszélyei, de ha összességében azokat a szabályokat, amit a szervezők egyébként egy roadbookban összefoglalnak, leírnak és elküldenek a nevezetteknek, az úgy gondolom, hogy elég jó útmutatót ad ahhoz, hogy megúszd baj nélkül. Ezt értsd egészségügyileg, és fizikailag és összes többiben elég nagy segítséget, úgyhogy azt, ha valaki majd fog indulni a Bamakon, azt érdemes azért többször átolvasni, az jó útmutató lesz ehhez.
Ilyen védőoltásokat kellett felvennetek egy ilyen úthoz?
Van egy oltóközpont itt a Váci úton, egyébként szerintem máshol is van, több helyen van, és megmondom őszintén, most így föl nem tudom neked sorolni, mert ugye vannak olyan védőoltások, amik 10 évig például jók, van, amelyik pár évig jó, és ha viszont ott elmondod, hogy te a Bamakóra készülsz, már fogják tudni, és akkor erre is készülni kell, mert van, amelyiknek van a 2 oltás között időallom, amit ki kell várni, tehát mondjuk a futam előtt egy héttel már azért nyűgösebb összeszedni ezeket a védőoltásokat, de ha készülsz, akkor egy-két hónappal érdemes felkeresni őket, megkérdezni őket, hogy milyen védőoltásra van szükséged. Egyébként erről ki is fognak állítani egy sárga könyvet, úgynevezett kis sárga könyvet, amit vinned is kell magaddal, mert ha bármilyen egészségügyi ellátásra lenne szükséged, akkor viszont ezt fogják kérni, hogy tudják, hogy milyen védőoltásokkal rendelkezel.
És bármilyen egyéb papírt kellett felmutatni, akár az autóról, nem tudom, az afrikai országoknak ugye a határátlépése, vagy ez mennyire zökkenőmentes ilyenkor?
Az indulás előtt meg kell adnod, az útlevelet le kell adnod. A maritán vízum az talán a legnyűgösebb, de most már nagyon sokat online is lehet intézni. Ez megint úgy van, hogy a szervezők veszik kézbe, és nagyon flottul megy az egész történet. Tehát kvázi neked nem kell semmilyen nagykövetségre rohangálni, semmit nem kell ebben tenned. Azokat a dokumentumokat, amit kérnek ehhez, azt elküldöd, és onnettől közben megy gördülékén az egész tovább.
De akkor ugorjunk tényleg így a verseny elejére. Ugye január 23-án indultatok Budaörsről, az még így európai kontinensen télnek számít. Milyen kihívásokkal találkoztatok, akár még amíg lejutottatok Afrikáig, mert az is több ezer kilométer.
A lejutás az mindig úgy tűnik, hogy egyszerű, egyébként nem egyszerű, mert 3000 kilométerrel beszélünk, és azért Európa is rejt veszélyeket, nem csak az időjárásban, mert az a spanyol, francia rész, egyes parkolók azért nem mondanám annyira biztonságosnak, nagyon sok rossz történetet hallottam, hál' Istennek mi megúsztuk. Sőt, mi több azért negyedjére mentünk már úgy le, hogy elindultunk, és akkor non-stop mentünk le egészen Algecirárig. Ez egy 29 órás etap, amit egybe letolunk, ez ilyen tankolás, kis szünet, és tankolás, kis szünet, és go. Idén a időjárás is bekavart egyébként elég rendesen, mert szakadó, viharos esőben voltunk, hóesés, és utána a meglepetés az volt, amikor leérkeztünk a kikötőbe, már előtte is tudtuk és hallottuk, hogy nem járnak a kompok, hogy akkor a vihar van. De szerencsénk volt egyébként, ugyan nem Tangerba, de Ceutába éppen járt, úgyhogy miért akkor úgy döntöttünk, elmegyünk Ceutába, és akkor Ceutából léptünk át tulajdonképpen Afrikába. Ceuta az még egy spanyol terület, Afrikánban van Ceuta, de egy spanyol terület, úgyhogy először egy kompozás volt, és utána egy szárazföldi átkelés. Az, hogy a többi rész le volt zárva, így azért egy ilyen jó 4 órás határátkelésnek sikerült elébe nézni, de hál' Istennek így is jó időt nyertünk, meg 2 napot tudtunk utána pihenni Tangerben.
Igen, ez egy érdekes, hogy alvás nélkül azért így lenyomtátok ezt a 1000 kilométert.
Igen. Ez most már úgy, bocsánat, ilyen bevett szokás nálunk, mert akkor onnét nyersz 2 nap pihenőt, és az a 2 nap alatt vissza tudsz regenerálni annyira, hogy sokkal jobb, vagyis nekünk, ezt mindenki másképp kezeli, nekünk sokkal jobb úgy nekivágni utána a futamnak, mert az igazi futam tulajdonképpen Afrikába kezdődik. Ez egy összekötő szakasz csak.
Mennyire tudjátok ilyenkor menet közben figyelni a versenytársakat, hogy ki hol tart hozzátok képest?
Ugye az első etap, ez a hosszú etap, ez nem is kap pontot. Tulajdonképpen a startért kapsz 1 pontot. Tehát ez egy ilyen névleges történet, ez az 1 pont. Utána viszont van egy felület, amelyiken látjuk, de ez a felületet, ez kb. 3-4 nap múlva fogod csak látni az első eredményeket. Utána, hogy közeledsz a verseny vége felé, azért egyre sűrűbben rakják fölfelé az elért pontszámainkat, és az alapján tudunk esetlegesen, vagy tudjuk látni esetlegesen, hogy hogy állunk.
Ahogy említetted, ilyen Afrikától indult ténylegesen a verseny, mennyire drasztikus a váltás ott, mondjuk egy európai útviszonyhoz képest?
Mindig nehezen fogalmazom meg ezt a részét, meg amikor Afrikáról kérdeznek, ugye hát egyére voltunk kint, és nekünk már nincs az a első benyomásunk, már kvázi egy picit rutinból is megyünk, és már tudjuk, hogy mire számíthatunk. Marokkó az még teljesen európai, azt mondom, és még ott azon a országúti utakon szinte teljesen Európával megegyező. Onnéltől kezdve, amikor már közelítesz az Atlaszhoz, és az összes többi, ez is mi általában nem normál útvonalon járunk, hanem ezek a koordináták úgy vannak kitűzve, hogy járatlan utakon több mivel járatlan utakon járunk, több mint valószínű, hogy oda fogják rakni. A verseny előtt kb. 1-2 hónappal ezt a pályát, ezt végigjárják és megnézik, és amin végigjárnak, azt tulajdonképpen kvázi nekünk is tudni kell teljesíteni, de azért úgy rakják össze az egész pályát, hogy vagy időben nem fogod tudni teljesíteni, vagy például az idén, ugye Marokkóban soha nem látott hóviarok, esőzés volt, és elmosta az utakat, reménytelen volt némelyik pontot megközelíteni, az első nap kis kellett 2 pontot hagynunk. Egyébként pont a Marokkóban volt az a 2 pont, amelyiket kihagytunk, és idén az összes többit teljesítettük.
Láttam egyébként igen nagyon durva videókat, fotókat, hogy milyen sártengerben haladtak az autók, és hogy egymást is próbálták kihúzni. Segítséget mondjuk hasonló esetben kitől tudtok kérni, akár másik versenytárstól, vagy a szervezőktől, ez ilyenkor hogy működik, hogyha akár defekt van, vagy bármilyen problémával küzdöttök?
Ugye a versenykategória és a 4x4 túra kategóriának azonos útvonala van. A túra kategóriának van lehetősége arra, hogy alternatív utakat válasszon, és pont azokat a GPS koordinátánkat nem érinti, nekünk nincs. Tehát ha mi versenyezni szeretnénk, akkor nekünk ezt érinteni kell. Viszonylag szűk egyébként a mezőny, tehát ez a 20-25 versenyző szokott lenni, akik konkrétan versenyeznek, a többiek túráznak, viszont a 4x4 túrások is javarészt azért végigjönnek a versenyútvonalon, ők más tempóban, de végigjönnek, úgyhogy ha valakinek problémája van, a szerencsés, ha elől jár, mert akkor utolérik és fognak neki segíteni. A versenyzőknek mindenkinek van műholdas telefonja, illetve CB rádióval is általában föl van mindenki szerelkezve, és akkor ezen tudunk kommunikálni. Javarészt azért meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amik elénk hárulnak, viszont ha valaki látjuk, hogy elakad, hogy összesen nem megyünk el, mellette segítünk egymásnak. Tehát ez egy ilyen, talán a Bamakónak is egyik ilyen alaptörténete, hogy másokat nem hagyunk az útszélen, úgyhogy mindenki segít mindenkinek. Ez a jellemző, persze biztos, hogy volt ellenkező példa is, de én nem találkoztam rá, hál' Istennek, és mi segítettünk, és nekünk is segítettek már jó párszor.
Most már ugye sokat szóra vagytok kint, de idén volt olyan szakasz, ahol eltévedtetek?
Eltévedésünk nem volt, hál' Istennek. Ugye Zoli a navigátorom azért már évek óta jó felkészül ebből, és előre próbálja nézni a lehetséges útvonalakat. Ugye megadnak egy várható útvonalat, de az tényleg csak egy várható útvonal. nem. De hál' Istennek idén nem. Egyébként többfajta térképpel megyünk, de általában ugye mi nem a klasszikus az, hogy beütöd A és B pontot, és akkor onnét majd tervez valamit a navigáció, hanem mi műholdtérképek alapján, letöltött műholdtérképek alapján navigálunk. Ugye most már itt van a Starlink, tehát most már azért sokkal könnyebb idén használtuk először mi is a Starlinket a futam során, és ez borzasztóan megkönnyíti azt a navigálást, és az, hogy jobban tudják tájékozódni. A legjobb ugye a offroadban a műholdas térkép, mert rengeteg útvonal nincsen megjelölve, vagy amik meg voltak jelölve a régi térképeken, bár az már rég eltűnt, azóta újak lettek, és viszonylag friss műhold felvételeket tudsz nézni, és az alapján tudsz tervezni. De mondom, ezt maga a navigátor tervezi meg, és annak alapján haladunk a koordináták felé.
Hol tudtatok éjszakázni?
Ez úgy van kialakítva, hogy egyébként táborpontok vannak meghatározva, a reggel és tartod, esti érkezésed az általában ugyanaz szokott lenni, és ez nem feltétlenül településhez kötődik, van, amikor ténylegesen a pusztába valahol eldugott helyen, maga egy oázisban, és akkor ott van tulajdonképpen az napi cél helyed, és másnap onnét fogsz startolni, de hát ugye ez a sátorverés klasszikus esete, amikor megérkezel, és akkor sátrat versz, főzöl, autót karban tartasz, tehát ez a része, az így van összerakva, és utána reggel az a bontod, közben reggelizel, közben pontokat töltesz föl, közben nézed, hogy akkor merre kellene menni, és utána próbálsz mindenről elstartolni, mert mi igazániból szeretünk leggyorsabban elstartolni, hogy a magunk útját tudjuk járni. Nem tudom, nekünk van az a berögződésünk, az, hogyha valaki megy kvázi előttünk, akkor egy picit elviszi az embernek a gondolatait, hogy miért megy arra, miért nem mentünk arra, és mi sokkal jobban szeretjük, ami általunk megtervez az utat. Mert ha látod, hogy 2-3 már elment jobbra, és te balra akartál, annak elgondolkozol, hogy miért nem menné arra.
De akkor a táborban sem pihentetek sokat, mert hogyha nyilván szükség volt az autót karban tartani, megszerelni, akkor amiatt nem aludtatok, és reggel pedig korán kellett kelni, hogy minél hamarabb tudjatok indulni.
Hát igen, igen. Volt, hogy autót javítottunk, és utána elég sokáig fönt voltunk. Pluszban a túra kategóriában voltak cimborái, akik nem nagyon találtak vissza a táborhelyre, úgyhogy még... Hát, hogy 12 felé telefonáltak, hogy akkor menjek már kiértük.
Kellett menteni őket.
Igen, és akkor kiszaladtam, és összeszedtem őket, ugye akkor aznap összes pénődő egy olyan jó 2 óra volt, de arra pont jó volt, és egyébként tudom, hogy furcsának hangzik, de nem is az a fáradtság volt az, hanem hogy benne volt abban a lendületben egyébként, hogy segítetted, hoztad, vitted, megérkeztél, pihent egy kicsit és indultál, és nem okozott kvázi problémát a másnapi etapban.
Melyik országban voltak a legnehezebb utak? Mert láttam beszámolókat, és helyiek nyilván, hogy gyerekeiket védjék az autóktól, vagy az autósoktól, voltak olyan utak, ahol ilyen 10-20 centis beton emelvényeket emeltek, hogy nyilván az autókat lelassítsák, csak ez viszont sok autónak az alját leszette, ahogy át kellett rajta haladni. Melyik országban volt a legnehezebb haladni?
Szenegál, Gínea az a kettő ország, amelyiknek az útjai azért maradjunk annyiban, hogy inkább néha triál útvonal, triál pályához hasonlít. És ezt még lásd a normál ország úti utakat, nem ahogy amin mi jártunk. Hogy említetted a helyeket, hogy fogadják, vagy próbálnak lassítókat, ez érdekes, egyébként nagyon érdekes téma. Itt sokan elkövetik azt a hibát, amikor lelassulnak és odaszutnak a gyerekek, akkor esetleg elkezdenek nekik kidobálni cukrot, vagy odaadni egyebek. Ez az első autó, talán a második, a harmadik, és utána idén egy-egy futamban 300 autó indult, mondjuk a századiknak megérkezni, és ha nem, azt semmit sem. Ezt egy picit jobban odafigyelve, és egyébként a szervezők is kihangsúlyozzák mindig, hogy amennyiben akarsz adni valamit, akkor álljál meg, menj oda, úgy adod a faluban, ha oda mész a legidősebbnek például, mert tehát odaad egy kicsinek az ajándékot, akkor az több mint hogy elveszik tőle, és meg is verik érte szegénykét, úgyhogy jobban átgondoltabban kell az ajándékozással egyébként foglalkozni, mint hogy kidobálom a cukrot, vagy bármit, vagy adok egy nyakbakasztós egyébként, amire túl sok nem megy, egy nyakbakasztós a maradjunk annyiba. Azért ennél már úgy gondolom, hogy értelmesebb ajándékokat kell vinni, amikor az ember elmegy, és ténylegesen szeretne adni. Úgyhogy ezek a lassítók, ezek ebből keletkeznek. Kisgyerekek kihúznak kis kötelet, és hogy kapjanak ajándékot, összes többi. Oh. Persze nagyon kedves történetek.
Rutinosak ebben már ők is.
Igen, igen. Hát mi tettük őket azzá sajnos, amint mondom, hogy én mindenki óvunk attól ezekkel a történetektől, legfőképp azért, mert elmegy egy autó, két autó, 10 autó, 100 autó, 200 autó, és egyébként a 200. autót nem is fogadják, mert akkor a barátsága több, mint valószínű, mert ha egy pár azért nagyobb sebességgel megy, összes többi az nem mindig jól jön ki, úgyhogy ezekre a dolgokra oda kell figyelni, és érdemes betartani ezeket a szabályokat.
Akkor ezek szerint a helyiek is már hozzá vannak szokva az európai emberekhez, mivel ugye nagyon sokszor volt már ez a verseny is, vagy haladt át a különböző országokon, azért annyira már nem csodálkoznak rá a fehér emberre.
Igen, és nem csak ez a Bamako futam van tulajdonképpen Afrikában, nagyon sok futam létezik, pont velünk párhuzamosan is volt majdnem egy futam, amelyik egy kisebb-nagyobb elcsúszása volt, pont ezért volt egy maratoni szakasz is beiktatva, hogy ne ütközön a határátkelésnél a két csoport, mert azért az már sok lett volna nekik. Azért a határon még azért mindig ott van a kockás füzet, a beírom, lepecsételem, és átmész a másik ablakhoz, és ott is beírom, lepecsételem, és ez a folyamat nagyon hosszú, tehát mindig közé határ átkelés egy naposra is tud elcsúszni, és ezért a két futamot például tudták, hogy indul a másik futam, elcsúsztatták.
Azt körülbelül mikor láttátok már, hogy akár megnyerhetitek 5. alkalommal is, hogy most már olyan távolságba tudtatok kerülni, hogy nem fognak utolérni titeket a versenytársak?
Nem volt olyan távolság, tehát szoros volt végig. Szoros volt végig. Akkor előnyt nem sikerült sehol sem szereznünk, hogy biztonságban érezzük magunkat, és mondjuk a következő napon kikönyökölve nyugodtan autózzá. Tehát az összes futamnapon teljes gőzzel kellett tolni neki. Ráadásul az utolsó futam előtt, vagy utolsó nap előtt éreztem, hogy az autóval valami nem kóser, és megnéztük, és hátsó írnalaprugónk el volt törve, úgyhogy azt még ráadásul ilyen McDriver módon kötéllel, spaniferrel fölrögzítve, megrögzítve kellett megtennünk az utolsó etapot, és kellett hozzá, hogy azt is megcsináljuk, hogy ez idén is sikerüljön behúzni.
Azt mondtad, hogy Kósa Zoltán volt ugye a navigátorod. Tényleg, hogyha bármi feszültség volt köztetek, azt hogy tudtátok megoldani? Vagy ilyenkor nem szóltok egymáshoz egy fél napon keresztül, vagy ez ilyenkor hogy működik?
Idén megúsztuk ezt egyébként, de volt olyan futam, amikor mondjuk fél napig csendszünet volt. De jó kezeljük egymásnak a rigójáit. Talán az amikor még félnapos csendszünet volt, akkor magasságpontot kellett keresni, és folyamatosan kérdeztem a Zolitól, hogy Zoli, akkor most hány méteren vagyunk, és akkor megunta az egészet, és mondta, hogy akkor nem bízom bennem. Mondom, nem. Mindegy, menjünk tovább. És Zoli megszólal, hát ezt elszúrtuk. Ott másik irányba kellett volna menni, és azt a magasságpontot már nem tudjuk elérni. Na, onnan egy csendszünet volt egy fél napig, de utána aztán minden rendeződött. Ugye megígértem neki, és sosem lesz megemlítve, hát azóta mindig meg van említve.
Megörökítettük most is többek között, igen. 5 győzelem, de ha jól tudom, 6. már nem lesz.
Igen, most megpróbálunk a